Köszöntöm az Estefem hallgatóit, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Az Írás megmaradt című műsorunkat hallják. Mai vendégünk Almási Mihály, tiszteletes úr a baptista főiskoláról. Az ige, amelynek alapján beszélgetünk, írva található a Máté evangéliumában, a második részben az 1-től 8. versekig eképpen. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttük, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalansá fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A judeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júdea földje semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. A felolvasott igében föltűnik három mellékalak, vagy mellékszereplő, ez pedig a három bölcs. Nyilván Krisztus mellett háttérbe szorulnak ebben a történetben, hiszen mégiscsak Jézus megszületése a lényeg, de mit tudunk róluk? Mit keresnek ők itt?
Igen, hogy többet nem fog görög szöveget mondani, de hát a görög Bibliában az ő nevük mágói, ami azt jelenti, hogy mágus. Kik ezek a mágusok? Tudjuk, hogy keleten nagyon komolyan foglalkoztak mind az asztrológiával, mind az asztronómiával, és azt is tudjuk, hogy ez a kettő elég jól összeolvadt. Tehát végül is a csillagok járásából való jóslás és a csillagok járásából való tudományos következtetések úgy nagyjából összefutottak. Azok a különleges építmények a két folyó között, a Tigris és az Eufrátész között, amelyeknek a nyomait ma is megtaláljuk. Természetesen nem egyszerűen úgy akarták az eget elérni, ahogy ezt a bábeli toronnyal kapcsolatosan olvassuk, és ahogy sokan gondolják is, ennyire nem volt naív az akkori ember sem, hanem a hatalmas építmények legfelső szintjén rendszerint csillagvizsgálót rendeztek be, és hát végül is ilyen módon ostromolták, ha tetszik az eget, és ilyen módon akarták kifürkészni a túlvilág titkait, vagy Isten akaratát. A bölcsek a mi elgondolásunk szerint, mert hogy a Szentírás arról beszél, hogy egy különös csillagot fedeztek föl, kétségkívül csillagászatban jártas szakemberek voltak. Másfelől érdekes, hogy Krisztus születése idején föltűnik valóságosan is egy különösen fényes égi jelenség. A Jupiter és a Szaturnusz együttállására gondolunk. Az is különös, hogy mindez a halak csillag képében történik. A Jupiter királycsillag. A Szaturnusz azt a vidéket jelöli, beleértve egész Palesztinát, Szíriát is, de természetesen Júdeát is. A bölcsek az együttállás idejét kiszámítva arra a következtetésre juthattak teljesen természetesen, hogy valamiféle politikai változás van készülőben, hogy új király érkezik, új király születik, mégpedig ebben a térségben, és miután ez is egy érdekes dolog, hogy a Mars éppen ebben az időben gyengült, ami ugye egy különös szakkifejezés, mindössze annyit jelent, hogy távolodott. A Marsról pedig tudjuk, hogy egyrészt a rómaiak hadiistene, másrészt Rómát jelképezi, tehát a római birodalom gyengülése várható, egy új király érkezése várható, és mindez valahol Palesztinában. Elindulnak hát a bölcsek, és ahogy az evangélium tudósít erről, nem Betlehembe mennek, a csillag nem oda vezeti őket, a csillag nyomán Palesztinába érkeznek, Júdeába érkeznek, és természetszerűleg a királyi palotát keresik föl. Hol születhetne herceg, mint királyi palotában? Heródest megkeresik, megkérdezik. Heródes viszont azok közé a királyok közé tartozott, akik úgy gondolták, hogy utánuk megáll az élet, és hát tettek is annak érdekében, hogy megálljon, a gyerekeit épp úgy kivégeztette, mint a trónkövetelőket. Egy rendkívül vérengző, idegen uralkodó volt Heródes. Azt is tudjuk az evangéliumi szövegből, hogy Heródes igen megrettent a hír hallatán, és egész Jeruzsálem fölbojdult. Magához rendelte az írástudókat, az írástudók pedig ijedelmükben elővették a régi proféciákat, és Mikás könyvében találták meg a konkrét igét, miszerint a Messiásnak Betlehemben, Júdeában kell megszületnie, mert hogy az efratai Betlehem semmiképpen sem jelentéktelen Júda fejedelmi városai között. Így indulnak Betlehembe a bölcsek. A csillag együttállás kapcsán az is elmondható, hogy ez a fajta konjugáció, ami ismereteink szerint összesen háromszor fordult elő a történelemben, a mi történelmünkben, ami belátható. Kepler annak idején foglalkozott ezzel a témával, egy házatyák közül is jó néhányan foglalkoztak a témával, viszont azzal kevesen, hogy az első ilyen együttállás ugyanebben a relációban arra az időre tehető, amikor a Kármelen Illés a maga különleges érbosszúját, ha tetszik, végrehajtja. A szituáció igen hasonló, hisz akkor Akháb király idegen feleséget vesz, az idegen feleség Jézabel hozza magával a pogány papokat, és olyan csorbát szenved a kultusz, amivel szemben Illés proféta úgy látja, hogy egy nagyon radikális megoldásra van szükség. Ez az, amit a Kármelen végbevisz, a Baal papok kiirtása. Illés oltárán, az igaz Isten oltárán föllobban a tűz, a Baal papok hiába próbálnak könyörögni, nem érkezik mennyei tűz. Olyan helyzetről van tehát szó, hogy ütközik valamilyen módon az igaz Isten ismeret, az igaz Isten tisztelet a hamissal. Természetesen Jézus Krisztus azért jön a földre, hogy az igaz Isten tiszteletet, ha tetszik, helyreállítsa. Még egy érdekes adatot érdemes elmondani, a 20. században, 1940-41-ben fordul elő a következő ilyen együttállás, és hát mindenki tudja, hogy ezekben az években mi történik. Hitler igazában a hatalma csúcsán van, és ez a különös, nyugodtan mondhatjuk, megszállott vezér megpróbálja megszólaltatni a túlvilágot, és megpróbál a jósok, a jövendőmondók nyomán indítani hadjáratokat. A túlvilág alkalmasint nem hitelesen szólal meg Hitlernek, mert hisz például az orosz front megnyitása előtt gyenge telet jósolnak, aztán olyan erős tél lesz, amilyenhez foghatót ritkán lehet találni. Minden esetre különös dolog, hogy Hitler is félreteszi a Szentírást, megcsinálja maga teológiáját, és a maga különleges spiritista, igazában fekete mágiához közelítő magatartásával olyan mértékben kihívja Isten haragját, amilyen mértékben kihívja. És hát minden esetre, mondjuk anélkül, hogy nagyon messze menő következtetéseket vonnánk le a három együttállásból, erre talán jó figyelnünk. A bölcsek természetszerűleg olyan ajándékokat hoznak, amilyen ajándékokat hozhatnak keletről, aranyat, tömjént és mirhát, és ezek az ajándékok valamilyen módon megjelenítik keletet, a gazdagságot, a tiszteletet, és hát maga az a kifejezés is, amit az evangélium használ, hogy tisztességet tőnek jelzi, hogy a gyermek Jézus előtt úgy borulnak le, mint aki az ég királya, mint aki a fényt hozta, mint aki a valóságos megváltó, akit egyébként egész keleten mindenki várt, hisz nem egyszerűen zsidó messiás várásról volt itt szó, hanem arról, hogy ebben a szituációban mindenki valami különös eseményre várt, amit vagy megfogalmaztak úgy, hogy valaki érkezni fog, aki segíteni fog az emberiség problémáinak a megoldásában, vagy nem fogalmaztak meg, de mindenképpen egy óriási váradalom volt ebben az időben.
Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy mennyiben volt érdekes egy babiloni bölcsnek. Megszületett egy gyermek, meg eszembe jutott a jeruzsálemi utam, hogy azért annyira nem mentek ők mellé, mert hát Betlehembe egy taxival ki lehet menni Jeruzsálemből, megdöbbentő pontosság. Tehát ha az ember arra gondol, hogy ezelőtt 2000 évvel ennyire ki tudták számítani a dolgokat, akkor hajlamos misztifikálni ezt az eseményt. Tehát ezek a bölcsek megérkeznek Betlehemben. Ott megteszik a maguk tisztelet adását, és aztán ugye intést kapnak, hogy kerülő úton térjenek hazájukba, és ne fogadják meg azt a tanácsot, amit Heródes mondott, hogy visszatérvén hozzán adjanak hírt neki is, hogy hol van pontosan a gyermek. És erre jön, amikor Heródes megtapasztalja ezt, akkor erre jön a nagy mészárlás, mivel a bölcsek nem jöttek vissza, és nem mondták meg pontosan, hogy ebben és ebben az utcában itt és itt van. Tehát ők is Isten eszközei voltak. A nagy kérdés most már csak az, hogy ez a karácsony, az akkori karácsony, milyen érzéseket hordozhatott magában mondjuk egy ilyen babiloni bölcsek. Tehát a római hatalomtól akart megszabadulni? Vagy Isten uralmának a beköszöntét várta? Mit érezhetett? Van erről valami képünk a babiloni bölcsekkel kapcsolatban?
Mezopotámia az a térség, ahol a világbirodalmak egymásra épültek, és hát akár azt is mondhatjuk, hogy az emberiség bölcsője. Azt hiszem, hogy a világbirodalmi eszme mint olyan rendkívül fontos ebben a kérdésben, hisz Rómát akkor senki nem szerette, és mindenki valamilyen komoly, nagy világpolitikai változásra is gondolt. Ahogy a világbirodalmak létrejönnek, korumpálódnak, és ahogy összeomlanak, hisz ugye ez a normális rendje egy világbirodalomnak, mindig nagyobb és nagyobb a remény a tekintetben, hogy majd csak elkövetkezik egy olyan világbirodalom, ahol a pozitív erők kerekednek fölül, és ahol nem vérszomjas vezérek fogják irányítani terrorral az alattvalókat. A messiás váradalom azt is jelentette, hogy olyan királyt, olyan új királyt, olyan uralkodót várt a kelet, aki megvalósítja mindezt. Dániel proféta könyvében olvashatunk egy különleges képet a világbirodalmakat ábrázoló szoborról, amelyik a fejétől lefele értéktelenül, még aranyfejről beszélünk, aztán megjelenik az ezüst, megjelenik a réz, és hát végül a lábfejek azok vasból és cseréből állnak össze, különös a károli fordítás e tekintetben vas és cserép elegy mondja, mert hogy egyszerűen nem lehet kifejezni azt, hogy milyen módon lehet összekeverni a fémet az agyaggal. És az is természetes, hogy itt két különös dolgot szeretne ezzel a két anyaggal jelképezni. Egyrészt a vas erejét, másrészt a cserép törékenységét. Azt olvassuk, hogy kézérintése nélkül valahonnan egy kis kő szakad le, esik le, és ráesik ennek a világbirodalmat jelképező szobornak a lábfejére, ami természetesen összetörik, hisz a gyengébb anyag, a cserép határozza meg a törékenységét, és az egész birodalom arcra esik. Nos, hasonló módon várta a keleti ember most már a nem összeomló, hanem valamilyen istenes jellegű világbirodalom létrejöttét. Azt is tudjuk a Szentírásban, hogy ilyen birodalom természetesen létrejön. Sokféleképpen értelmezik a teológusok, de az ezeréves békeország, amiről a proféták szólnak, Jézus Krisztus királysága várható. Azt is tudjuk, hogy ezt megelőzően egyfajta antikrisztusi világbirodalomra lehet számítani, amelyben éppen a vas keménysége és a cserép törékenysége lesz a jellemző. Egyéb iránt, ha nagy birodalmakra gondolunk, mostanában szétomlott birodalmakra, akkor ez a két dolog úgy is elmondható, vagy úgy is meghatározható, hogy ma is jellemző a szovjet birodalom. Egyfelől rendkívül kemény, másfelől rendkívül törékeny. A szemünk láttára tört össze, és tapasztaltuk a keménységét. Nos, az ilyenfajta birodalmak igénylik, szükségelik, hogy következzék valamilyen más. És mi úgy hisszük, úgy reméljük, és azt hiszem, hogy a bölcsek is így gondolták, ők akkor gondolták így, mi most gondoljuk így, hogy elérkezett az ideje annak, hogy egy olyan fajta közgondolkodás alakuljon ki, amit akkor ők úgy véltek, hogy az érkező gyermek Jézus fog megvalósítani. Mi pedig most úgy véljük, hogy a visszaérkező Úr fog megvalósítani.
Nagyon szépen átkapcsolható így a téma, mert hogy ez ugye a politikai váradalom. Mi pedig a hálás utókor látja, hogy ez nem csak politika volt, hanem bizony teológia javából. Mit takar ez a teológiai változás? Mondjuk egy akkori zsidó ember életében, és mit takar a te életedben egy mostani visszatekintés, hiszen évről évre visszatekintesz erre az időszakra. Hogyan lehet kifejezni azt, hogy mit jelent egy hívő embernek Jézus Krisztus megszületése karácsonykor?
Én azt gondolom, hogy ahogy múlnak az évek, és ahogy egyre több tapasztalattal rendelkezik az ember, egyre többet. Minden kornak megvan a maga karácsony élménye. Emlékszem, hogy a gyerekkoromnak az egyik legszebb karácsonyi ajándéka egy szélmalom volt. Rendkívül élveztem, és hát akkor tehát nem olyan drága ajándékokat lehetett szerezni, hogy ennek a szélmalomnak forog a kereke. Mert hogy azok az ajándékok, amelyek kukoricaszárból készült báránykák voltak, szintén kukoricaszárból más állatok serege alkalmasint, faragott dolgok. Tehát, amit valaki készít valakinek, ezek kétségkívül nagyon közel állnak hozzánk. Végképp nem akarom azt mondani, hogy kizárólag ilyen ajándékokat kellene adnunk a gyerekeinknek, vagy hogy ezek a kizárólag értékes ajándékok. De minden kornak megvan a maga karácsony élménye. Mint ahogy az ajándékozásnak, az ajándéknak is megvan a korhoz kötöttsége. Elérkezik az ember, azt hiszem, és gondolom, hogy mindenki átesik egy olyan korszakon, amikor karácsony túl sokat nem jelent neki, hanem egy az ünnepek közül. Esetleg az ajándékvárás se olyan érdekes, izgalmas, nagyjából a tinédzserkorra tehető ez az idő. Aztán elérkezik az az idő, amikor végül is megbarátkozunk azzal a gondolattal, hogy ez egy olyan keresztény ünnep, ahol így és így kell ünnepelni, és kialakul egyfajta családi liturgia. Nagy hiba az, hogyha a keresztény családokban csak karácsonykor kerül elő a Szentírás, és csak a karácsonyfa alatt olvasnak a Bibliát együtt, vagy énekelnek karácsonyi énekeket. De azért azt hiszem, hogy nagyon értékelhető még ez is, ha máskor nem, de legalább karácsonykor a Szent Történet, azok az énekek, amelyek emlékeztetnek bennünket erre az eseményre. Természetesen ez karácsony lényegétől még eléggé távol áll. Úgy gondolom, hogy igazán karácsonyt ünnepelni az az ember tud, akinek van valamiféle személyes kapcsolata azzal a gyermek Jézussal, aki azóta fölnőtt, és természetesen az ég királya, a föld királya, a mindenség királya. Mit értek az alatt, hogy személyes kapcsolat? Ma az egyházak, és itt azt hiszem nincsen kivétel, keresik önmagukat, és próbálkoznak olyan reformokkal, olyan megoldásokkal, amelyekkel el tudják érni a nem keresztény embereket. Ez a próbálkozás rendkívül gyengén sikeredik. Akár azt is mondhatnám, hogy olyan szárny próbálgatás ez, de repülésről még szó sincs. Menteket őzhetünk azzal, hogy mögöttünk van olyan 40-50 esztendő, amikor egyáltalán nem tudtunk repülni. De alapvetően azt hiszem, hogy ezek a mentségek nem megfelelőek. A gond az én látásom szerint, hogy sokkal inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkról beszéljünk, az egyházról beszéljünk, vagy a saját egyházunkról beszéljünk, mint hogy rámutassunk Jézus Krisztusra, aki a világ megváltója, és aki a mi megváltónk. És még mindig nem egészen helyesen mondom, mert ez a többes szám még mindig alkalmas arra, hogy elfedjük a dolgokat. Amíg valaki nem tudja, hogy az én megváltóm, addig nem igazán tud karácsonyt ünnepelni. Egy ünnep lesz a sok közül, az ajándékozás ünnepe, a szeretet ünnepe, és tudunk ilyen pótkifejezéseket alkalmazni. De a Jézussal való találkozás és a vele való közösség az elengedhetetlen. Megint nem olyan közösségre gondolok, amire sokan devalválódott az imádság lényege. Amikor a Szentírásban arról olvasunk, hogy a lélek imádkozik, alkalmasint helyettünk, vagy a világ helyett, hogy a világ nyög és sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, hogy várjuk testünk megváltását. Ezek rendkívül komoly ígék, amelyekben arról van szó, hogy dadogva tudunk csak beszélni, ha Istenhez fordulunk. Arról van szó, hogy a beszédünk rendkívül hiányos, és alkalmasint jobb lenne, ha nem is mondanánk semmit, hanem egyszerűen megpróbálnánk fölfele figyelni. Karl Rahnernek van egy különös karácsonyi homiliája, amelynek a lényege röviden annyi, hogy karácsonykor legalább próbálj megtalálni magadnak egy csendes szobát, vagy ha az nincs, akkor tégy egy jókora sétát a csöndes erdőbe, de mindenképpen fordulj magad felé, fordulj magadba. Azt mondja Rahner, hogy ha ezt megpróbálod megtenni, akkor egy idő után rájössz, hogy nagy ürességet találsz magadban. Rájössz, hogy akiket szeretni próbálsz, azok túl távol vannak tőled. Rájössz, hogy igazából a karácsony neked nem jelent semmit. Nos, ez a pont, amikor az ember vagy elveszíti a reményt, és azt mondja, hogy nincs az egésznek semmi értelme, vagy megpróbálja összeszedni magát, és kitekint önmagából. Ezt már nem Rahner mondja, ezt én tenném hozzá, hogy a magunkba fordulás az az első lépés. A következő lépés az a fölfele tekintés. Ezt klasszikusan evangelizációs műsorokban úgy szokták megfogalmazni a lelki pásztorok, természetesen igét idézve, hogy néz Jézusra. A föltekintő ember, a fényre vágyó ember. Nem véletlen az, hogy Istenről a Szentírás azt mondja, hogy különleges fényben, világosságban lakozik. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus fényes hajnali csillaghoz hasonlítható a Szentírásban. Isten lényege és tulajdonságai számos tekintetben összemoshatók. Isten maga a szeretet, de minden szeretet belőle származik. Isten maga a fény, és ami belőle árad felénk, és amit mi továbbítani tudunk, ami igazán jó fény, ami igazán hasznos fény, az tőle való. A karácsonyi fények alkalmasint hamis fények. Néhány éven keresztül éltünk az Egyesült Államokban, és nem tetszett nekem az mindig, amikor november vége felé elkezdték a városokat kivilágítani. Nem neonfényekkel, hanem mindenki a maga módján, de igazából minden ház valamiféle különös csodafénybe borult, és hát úgy néztek ki a kisvárosok, mint a mesében. Természetesen az ilyenfajta fény is hozzátartozik az ünnephez, mint ahogy hozzátartozik a zene, az ének. De az alapvető kérdés az az, hogy fényes-e az arcunk. Az alapvető kérdés az az, hogy a Jézus fényét tudjuk-e továbbítani. És én úgy gondolom, hogy ha ezen a karácsonyon, ezen az ezredfordulós karácsonyon, amilyenhez hasonló ezer év múlva lesz legközelebb, megpróbálnánk összeszedni magunkat, magunkba is nézni, fölfele is nézni, és az Úrtól kapott, a Mesiástól kapott fényt jól fókuszálva továbbítani, akkor nem lenne hiába való ez az idei karácsony.
Akkor megfogalmazhatjuk úgy ennek a beszélgetésnek az üzenetét, amit én próbáltam filterezni az elmondottakból, hogy az általános véleménnyel ellentétben te azt mondod, hogy nem annyira a karácsony közösségi jellegét kéne kidomborítani, hanem épp a privát jellegét, a magunkba fordulást,
mert nyilván, amíg magunkkal nem vagyunk tisztába, addig egy közösségbe is elveszünk. Akkor ez a mostani karácsony legyen ilyen befele fordulás, önvizsgálat, önkritika, és aztán jöhet majd az év későbbi részében a közösségbe vonulás, és ennek az elmondás, hogy én mit láttam saját magamban.
Én azt hiszem, hogy ez belefér az ünnepbe is. Tehát ha mondjuk az ünnep előtti napokat arra használtuk, vagy esetleg a mostani még meglévő kicsi időnket arra használjuk, hogy magunkba fordulunk, hogy tisztába jövünk önmagunkkal, és tisztába jövünk az Úrral, akkor ez egy fesztiválszerű ünnep is lehet. És én úgy gondolom, hogy az ünnephez hozzátartozik mindenképpen az öröm. Szoktuk mondani azt, hogy a békesség megjelenése az örömben igazi, ha tetszik, a békesség tánca az öröm, és ez feltétlenül hozzátartozik az ünnephez, tehát nem valami szomorkás ünnepre gondolok én, de arra igen, hogy a mesterkélt öröm az nem öröm, arra igen, hogy a liturgia önmagában semmit nem jelent, amennyiben a lényeg, Jézus Krisztus, az ő fénye, az ő szolgálata nincs ott mögötte.
Fényről beszéltél, és egy mellékszereplő csoportot már megemlítettünk a karácsony környékén. Van még egy csoport, kicsi, pici csoportocska, akik részt kapnak ebből az örömünnepből, ezek pedig a pásztorok. Még ha róluk néhány szót ejtenénk, és akkor azt hiszem a szülőket leszámítva teljessé vált a kör, a pásztorok mit csinálnak?
Tehát a pásztorok csodálkoznak, az egyszerű ember csodálkozik, különösen, ha olyan jelenségek zajlanak körülötte, amelyekhez nem szoktak, márpedig az angyal jelenés az olyan. Ha megkérdeznénk a hallgatókat, hogy hányan találkoztak már angyallal, akkor gondolom, hogy eléggé fura válaszokat kapnánk, és hát nem is biztos, hogy normálisnak tekintenének bennünket egy ilyen kérdés után. Mindenesetre a pásztorok óriási fényességet látnak, ami nem a csillagfénye, hanem valami más égi fény. Angyal jelenésben van részük, és angyali üzenetet is hallanak. És úgy döntenek, hogy ez a különleges jel, ez elegendő arra, hogy ők most ott hagyják anyájukat, és elmenjenek Betlehembe, el is indulnak. Nem tudjuk, hogy találkoznak a bölcsekkel, vagy nem találkoznak, de az biztos, hogy egy helyre jutnak a názáreti Jézus bölcsőjéhez, Betlehembe. Érdekes, ugye, názáreti Jézus Betlehem. No, de hát ez így van. Másfelől azt hiszem, azt is elmondhatjuk, hogy rendkívül jelképes ez a dolog. Tehát két réteget látunk megjelenni a Jászol bölcsőnél. Egyfelől azokat a bölcseket, akiket a tudomány visz oda, másrészt azokat a pásztorokat, akiket a csodálkozás visz oda, hogy tényleg van ilyen, van angyal, van égi üzenet. Ha nagyon pointizni akarjuk ezt a kérdést, akár azt is mondhatjuk, hogy az egyszerű embereket Isten ilyen módon szólítja meg, a tudósokat pedig másként. És biztos vagyok benne, hogy az az általános következtetés levonható ebből, hogy a tudós ember hite mindig komplikáltabb, mint az egyszerű ember hite, de Jézushoz kell mennie mind a kettőnek, és nála ez a két réteg természetesen sokkal több rétegről is beszélhetnénk, feltétlenül találkozni fog. Van egy barátom Amerikában, az első 10 genetikus között jegyzik, akivel valamikor sokat leveleztem, aztán együtt töltöttünk kint elég hosszú időt. Amikor még leveleztem vele, megkérdeztem egy alkalommal evolúciós témákról folyt a levelezés, hogy milyen a te hited. A válaszban azt írta, hogy sajnos nem olyan, mint az édesapámé. Az édesapja egy egyszerű parasztember volt. Nem voltak kérdései a Bibliával szemben. Amikor ez a tudós azt mondja, hogy sajnos nem olyan, mint az édesapámé, és hozzáteszi, hogy az enyém komplikáltabb, és többet kell dolgoznom azon, hogy túljussak bizonyos kérdéseken, akkor ő a bölcs kategóriát személyesíti meg. És az édesapja, aki egyéb iránt pásztorkodással is foglalkozott a tanyája környékén, ő pedig a pásztorokat személyesíti meg, akik nem tesznek föl kérdéseket. Egyszerűbb kérdéseket nem föltenni, mint föltenni kérdéseket, amiket eleve tudjuk, hogy nem fogunk tudni megválaszolni. Ez a hit útja, és nem a tudomány útja. A Szentírás nem arról beszél, hogy aki megérti az ígét, vagy aki megérti Jézust, az üdvözül. az üdv ígéret az a hithez kötődik. Sökerességhez kötődik ehhez a kettőhöz érdekes módon. Ránért idéztük, és talán Ránértől érdemes még egy gondolatot, amit az imént idézett karácsonyi homiliájában említ. Valahogy úgy fogalmaz, hogy megértő, szeretetteljes szívet tégy először a karácsonyfa alá. És ha ezt az első ajándékodat oda tetted, akkor lesz értelme a többinek. Ha ez nincs ott, akkor akár ne is tegyél semmit a fa alá, mert enélkül azok értelmetlenek. Picit kibővíteném ezt a gondolatot azzal, hogy ezt a családi kört, hogy tudjuk a karácsonyfa alá mit teszünk, a keresztjén család körére bővítjük, és mondjuk talán azt is, hogy ezt a megértő, ezt az olykor bűnbánó, bűnbocsánatért esedező szívet tegyük először a jászol bölcsőhöz, Jézus bölcsőjéhez. És biztos vagyok abban, hogyha ezt megtesszük, akkor az összes többi ajándékunk felértékelődik, és olyan különleges élményben lehet magunknak része az